Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon. Mögött önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Mesterné Taskovics Valéria. Mondhatnám, hogy ízig-vérig pedagógus, tanárnő, és hogyha aktualizálni akarom a helyzetet, akkor azt hozzá kell, hogy tegyem. És vidám hölgyről van szó, azt mondom, hogy nyugdíjas pedagógus. Szia Vali, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Szerbusz István, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Na most az apropó az a beszélgetésünknek, hogy végig gondoltam az eseményeket, hogy amikor én 1990-ben visszajöttem Kiskunhalasra. Természetesen ismertük előtte is egymást, és azért tudtuk ki kicsoda. És te voltál az egyikük a pedagógusoknak, vagy a pedagógusok körének, akiről ezt tudtam képzelni, hogy valamikor nyugdíjas lesz, tehát nem lesz úgymond aktív. De mesélj kicsit erről, hogyan lettél egyáltalán pedagógus, miért akartad megvalósítani így módon magadat, hogyan került ez szóba?
Én Jánosalmi lány vagyok, ott érettségiztem, és én nekem nagyon kiváló tanáraim voltak. Nagyon szerettem az általános iskolai tanáraimat, gimnazista tanáraimat is, többel még a mai nap is tartom a kapcsolatot, hiszen osztálytalálkozókat szervezünk, és aki Kati néni volt, meg tisztelt osztályfőnök, az már Magdika lett, így összeértek az éveink, és én a velük való kapcsolatom, vagy a velük való élmények nagyon-nagyon meghatározóak. Abban az időben, vagy a mi iskolánkban, vagy a mi iskoláinkban volt egy olyan szokás, hogy a volt diákok visszajárnak a volt osztályfőnökeikhez, és ott serteperté élnek a fiatalabb diákok között. Na, ilyen voltam én is, aki szívesen visszamentem az osztályfőnökhöz, segítettem neki osztályfőnöki órában, kirándulásban, anyáknapi versek tanításában, és akkor így óhatatlanul belecsöppentem ebbe a dologba, ami a gyerekekkel való foglalkozás. Aztán, ahogy nyílt az értelem, ebből lett egy pedagógus érdeklődés, aztán lett belőle egy pedagógus életpálya, meg egy hivatás.
A példák tanítanak, szokták volt mondani, tehát a példa volt a meghatározó számára. Te is olyan akartál lenni, mint a Magdika néni, vagy az osztályfőnök úr, vagy láttad azokat a dolgokat, hogy oké, megvannak az alapok, de nekem egy elképzelésem, egy határozott elképzelésem erről a jövőképről.
Én azt gondolom először mindenféleképpen a példa. Azt gondolom, amikor ért az értelem, és a tudás gyarapodott, akkor a szakmának a szakmai megtanulása az döntő volt. Én több etapban tanultam ezt a dolgot, hogy pedagógia, és idővel azt gondolom, hogy megértéssel és kritikával ezeket a dolgokat, mint ahogy azt gondolom, mindannyian egy kicsit a saját magunkat is, vagy a szüleinket is nagy szeretettel, de kritikával viszonyulunk a dolgaikhoz, hogy már egy picit másképp gondolom, eltelt közben évek, évtizedek is, és ezeket a dolgokat másképp kell csinálni. Szóval tanítanak a példák, de az idő változik, és a példaképeket újra kell építeni.
Vali, és akkor rögtön az első etapban, amikor mondtad, hogy több egyszer tanultad a pedagógiai pályát, rögtön elsőként ezt jelölted be, hogy hova mész, mint mész, mi volt a szak, egyáltalán ez mi döntött, oké, a pedagógia rendben van, de mi döntött egyik, illetve másik szak irányába?
A kevés tudás döntött. Nekem voltak vágyálmaim. Aztán rájöttem, habár mondta a tanár úr nekem, hogy ez a fizikát egy kicsit jobban kellene tanulni, lehet, hogy tettem én ebbe időt, de nem volt annyi, hogy nekem az, ami vágyam lett volna, ahhoz elég lett volna. Így aztán ezen az irányról lemondtam, de a természettudományos érdeklődés az első pillanattól megmaradt. Tehát én amikor elkezdtem tanítani, akkor mindig szívem csücske volt az, hogy matematika és a természettudományok. Aztán ez sok felé futott ki, lett belőle egy nagyon határozott ökológiai szemléletre való felkészítés.
Látod, hogy milyen furcsa az élet, hogy mennyire körbeél az egész történet? Egyrészt az ökológia az most az elmúlt években nagyon-nagyon fölkapott terület. Tudom, hogy évtizedek óta neked az iskoládba, az intézményedbe te voltál ennek a motorja, és tényleg úttörő szemléletet vittél ilyen tekintetben is, nem csak a saját iskoládban, hanem a városi közéletben, hiszen akkor nagyon-nagyon ritka volt. És most látod, ami most van, hogy most már nincsen külön fizika, kémia, biológia, földrajz, hanem természettudományban, és te azt mondtad, hogy te ámblok tulajdonképpen a természettudományokat kedveled, és efelé tetted le a voksodat.
Ez természetesen így van. Nem is akarom megkerülni, vagy átírni a kérdést, de nekem az első igazgatóm, ha már a példákról voltak, az első igazgatóm minden, vagy sok mondata ma is kőbe vésetett. Ő azt mondta, hogy nem tantárgyakat tanítunk, drága Valika, hanem gyereket. És ennek a mondatnak az üzenetét én azt gondolom, inkább most már az iskola kapuján kívül értem meg, hogy nagyon-nagyon fontos írni, olvasni, megtanítani a kötelező olvasmányokat, beajánlani neki, de hogy ez a gyerekekben milyen változásokat, milyen értékrendet alakít ki, azt gondolom a konkrét tudásnál is sokkal fontosabb. Valószínű, ez lesz a pedagógia egy olyan kihívása, amire nekünk nagyon egyértelmű és nagyon határozott választ kellene adnunk.
Kedves hallgatók, önök a Halas Rádiót hallgatják, mégpedig az önindító magazint Mesterné Taskovics Valéri, egy kolléganőm, mondhatom így, büszkén mondom, és tisztelettel mondom, természetesen én mindig fölnéztem az ő tevékenységére, aki most már nyugdíjas néhány esztendeje, vele beszélgetek sok minden másról, az életéről, a pályájáról, a mérföldkövekről, és természetesen a jelenről és a jövőről is szót fogunk ejteni, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az önindító magazint hallják, mai vendégem Mesterné Taskovics Valéria, nyugalmazott vagy nyugdíjas pedagógus, aki élvezi ezeket a nyugdíjas éveket, látom rajta, hogy kisimult az arca, megnyugodott a kefteléseinek ér, és sok minden másnak, hiszen az agilitása megmaradt, erről is szót fogunk ejteni majd a későbbiek folyamán. Vali, amikor bekerültél a felsőoktatási intézményébe pedagógus képzésre, akkor azt kaptad, amit vártál, hiszen te mindig mondtad azt, hogy kritikus szemlélettel figyeltél az eseményeket, a példák tanítanak, hiszen meghatározó pedagógusok voltak az életedben, akik irányítottak valamilyen tekintetben, vagy legalábbis megadták az irányultságot, de mit kaptál a felsőoktatási intézményben, a pedagógia képzésben?
Én azt hiszem, jó iskolába jártam, én nekem az alap képzettségem tanító, a Bajai Tanítóképző Főiskolán végeztem, akkor még így hívták ezt az intézmény. Jó tanáraim voltak. Biztos, hogy az érdeklődés miatt is, de a természettudományokat tanító tanáraimtól nagyon-nagyon sokat, de főleg az marad meg bennem, hogy a szakmát meg kell tanulni, a szakmához hűnek kell lenni, azt nem lehet így úgy csinálni, hanem azt szívvel, lélekkel, odaadóan kell, és ezért egyetlen egy dolgot várjunk, vagy reméljük, hogy a következő napba is szeretettel mosolyognak vissza ránk a gyerekek. Ha ezt tudja az intézmény adni, akkor jó tette a dolgát. Természetesen a 40 év alatt a Petrekánics féle pedagógia tankönyv sok vonatkozásban túlhaladott. Ahogy túlhaladott a mi életünk is, meg a gyerekek is egészen mások, az a szemlélet, ahogy hozzá kell állni ehhez a munkához, ahogy felelősséggel tartozunk azért a mondatért, azért a viselkedésért, amit a gyerekek előtt teszünk, az meghatározó. Hát azt gondolom, ezt a szemléletet jól hozta ez az iskola.
Vali, én mindig is Halasinak tartottalak, és most kiderült a beszélgetés első etapjában, hogy egy János Halmi lány vagy, rengetegen dolgoznak itt Halason, tevékenykednek. János Halmi-e, gondolom, ti össze is tartotok ilyen tekintetben. Akkor miért pont Kiskunhalas került a látókörödbe, amikor megszerezted a diplomádat?
Hát a szerelem. Férjhez mentem, és ide jöttem dolgozni. Itt születtek a gyerekeim. Itt lettem én igazából pedagógus, mert 5 évet dolgoztam János Almán is. Isteni lehetőséget kaptam én. Én azt gondolom, hogy egy kezdő tanító semmi más nem várhat, mint amit én ott akkor az első munkahelyemen megkaptam első osztályba. Egy sportos, tehetséges gyerektársaságot, egy odafigyelő és rendszeresen munkám iránt érdeklődő igazgatót, és egy nagyon-nagyon húzós pedagógus kollektívát. Ez a 80-as évek eleje, amikor ott 7 párhuzamos osztályban dolgoztunk, ott teljesíteni kellett.
Nem lehetett akármi, és akkor óriási váltás lehetett az életedbe az, hogy egy megszokott környezetből, hiszen téged ott mindenki ismert, mindenki elismert, hogy ő volt, tudod, a Valika, akiből tanítónő lett, és felnéztek rá, és már szülőként is közeledtek irányodba, biztos kialakult egyfajta tisztelet is irányodba. Erre te váltottál egy nagyot.
Így hozta az élet. Én ilyeneket akkor nem gondoltam át, mert akkor máshol voltak a hangsúlyok. Nem is gondolom, hogy ez bármiben is befolyásolt volna, vagy másképp viselkedtem volna, vagy más lettem volna. Egyszerűen ide kerültem, és én azt gondolom, hogy itt is egy olyan közegbe, egy olyan pár mellett lettem, váltam, alakultam pedagógussá, aki nagyon-nagyon sokat adott, és nagyon-nagyon sokat motivált. Azt gondolom, az egyik legnagyobb támasz volt végig a párom ezen a szakmán.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendége Mesterné Taskovics Valéri, a nyugalmazott pedagógus, tanító, aki nagyon elkötelezett a természettudományok irányába, rengeteg olyan programot szervezett az elmúlt évtizedekben itt Kiskunhalason, ami tényleg újdonság volt, nem csak itt Kiskunhalason, hanem a megyében, a régióban, talán még országos szinten is, amire nagyon sokan fölkapták a fejüket, és elindított egy újfajta gondolkodásmódot ebbe az irányba. Mindent folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Mesterné Taskovics Valéri, a nyugalmazott pedagógus, tanító, természettudományok irányában elkötelezett. Vali, ide kerültél Kiskunhalasra valamikor a 80-as években, azt mondtad, ezt te mondtad, bár egy ifjú hölgy vagy, úgyhogy én nem vagyok jó matematikában, úgyhogy nehéz visszaszámolnom. Jól nézel ki minden esetre, és ez nem az udvariasság mondja, hanem tényleg kisimult vagy, tényleg remek formában vagy szerintem, lehet, hogy a nyugdíjaskor is ezt teszi, hogy meg tud újulni az ember. De az elmúlt abban az évtizedben, vagy azokban az évtizedben, amikor elkezdtél tanítani, rengeteg új módszer jött be. A 80-as években is volt egy csomó, főleg a tanítás vonatkozásában, a zsolnai módszer, a nem tudom milyen módszer, az ilyen módszer. A 90-es évektől meg aztán elszabadultak ezek a lendületek. Te ezt hogyan dolgoztad föl, milyen tudtad ezt kezelni, vagy hogyan kezelted a dolgot, hiszen, ahogy mondtad, nem tantárgyakat kell tanítani, hanem gyereket.
Sokféle lehetőség volt. Akkor az én iskolám egy, azt gondolom, nagyon, nagyon céltudatosan egyfelé dolgozó iskola, aminek megvolt az arculata. Ez az arculat hozta maga formáját a szülők felé, az elismertséget, és ebbe a rendszerbe kellett én nekem betagozódni. Én tudomásul vettem azt, hogy az én iskolámban nagy óraszámban tanítunk nyelvet. És én azt gondolom, hogy ez egy kiváló döntés volt. Ma is meghatározó az, hogy nyelveket kell beszélni. És ez a nyelvtudás az, ami az embereket, a fiatalokat egy szélesebb rátókörre, egy más életszemléletre fogja segíteni. De emellett sokféle minden mást is ki lehetett próbálni. Azt mondtam az első munkahelyemről, hogy nagy lehetőségeket adott, hát itt meg ezekkel a lehetőségekkel lehetett is élni. Tehát ha bekopogtunk, hogy olvastunk egy pályázatot, amiben mondjuk ökoiskolává lehet válni, de ehhez azért ezt a tantestületnek, mint egységes rendszernek föl kellene vállalni, akkor azt mondta az iskolavezetés, hogy hát ez egy ilyen remek dolog, ezzel előre lehet lépni, ez egy újféle szemlélet, és ezzel mi egyet tudunk érteni. És így indult el. Valóban elsőnek, ma már város minden iskolája, ökoiskola, minden óvoda, zöld óvoda, és ez így is van rendjén, hiszen ezek a tevékenységek, de főleg szemléletek be kell, hogy épüljön a minden napi nevelésbe, és ez így is történt.
Miért volt ez olyan fontos a számodra? Mit láttál előre? Hiszen most, hogy kinyitjuk a rádiót, a televíziót, az internetet, mind erről szól, hogy sokan vagyunk, nagy a népességszám, vigyázni kell a környezetünkre, újrahasznosítás, erről szól. Te meg, most bocsánat, megint ezt mondom, te 20-30 évvel ezelőtt is ezt mondtad.
Kedves István, ezt már akkor is mondták. Ezt is akkor már lehetett látni, meg tudni, és az érdeklődés kapcsán az ember egy kicsit többet olvasott ilyen témában. És ez a projekt is nem a saját kútfőből esett ki, hanem ez egy nemzetközi projektnek a magyarországi adaptációja volt. Ehhez hozzá lehetett rendelni nagyon-nagyon sokféle, és nem csak célirányosan ökoszemléletet, hanem a fenntarthatóság szemléletét, ami nem a szemétgyűjtésben és nem a faültetésben tud csak megvalósulni, hanem egy olyan hozzáállás a mindennapi dolgaink intézésébe, hogy bánjunk óvatosan az elektromos árammal, becsüljük meg a vizet. Valamit lehet kétszer használni, azt nem kell újra megvásárolni. Ezeknek a gondolatoknak a mindennapi életbe való beágyazása egy nagyon-nagyon hosszú folyamat.
Mondtad azt, hogy remek lehetőséget kaptál János Halmán, de itt Kiskunhalason is. Hogy mondjak megint egy szubjektívumot, akkor 90-ben én visszakerültem ide Kiskunhalasra, ide ilyen fazekasban vagyok ugye tanár azóta is, te a felsőben voltál, akkor egyértelműen és meghatározó módon mindenki azt mondta, és a közvélemény is azt mondta, hogy messze a legjobb iskola, a legelitebb iskola, a felsőváros általános iskola. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ti ezt érzékeltétek, tudtátok-e, hogy egyfajta másfajta minőséget képviseltek, felelősséget éreztetek ez irány, kihívást éreztetek, volt-e valami kötelességtudat ebben a dologban, te magad hogyan élted meg ezt a korszakot?
Én azt gondolom, abban az években mindenféleképp a városiskola egy kiválóan teljesítő iskolák voltak, mindegyik a maga módján. Persze, én ebben a rendszerben beleléptem, én ezt a rendszernek a céljait, feladatait, mindennapi apró munkáját megismertem, és ehhez alkalmazkodtunk mindannyian. Tudtuk, hogy ezért mit kell tenni. A másik iskolában más volt a prioritás. Azt gondolom, hogy ha ez egy sportos iskola lett volna, akkor az felé kellett volna nagyobb érdeklődést, több munkát beletenni. És én azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben volt. Én persze nem akarok nagyon naív lenni, jó volt egy jó iskolába dolgozni. De azt gondolom, a másik iskola is jó iskola volt, és ott is jó volt dolgozni.
Nagyon nagy diplomata vagy. Vali, mi volt a napi motiváció? Mondtad, hogy az előbb elmondtad nekem, hogyha egy mosolygós arc köszönt vissza feléd az osztályodban lévő tanulók közül, mert előző nap mondtál valami jót, akkor az mindenképpen motiváció volt. De azért jó néhány évtizedet eltöltött el a katedrán, mondjuk így patetikusan. Mi az, ami motivációt jelentett holnap után? Hiszen valahol a pedagógus pályás, hogy megtanítom a gyerekeket erre és erre, és ők elmennek, jönnek egy újak, újra, ugyanak. Mégis a gyerekek tudom, hogy mások, a tananyag viszont viszonylag állandónak tekinthető.
Részben ugyanaz a tananyag, de ugyanazt az óravázlatot nem lehet több éven keresztül tanítani. Én az utolsó 41. tanévben is minden órára készültem. Nekem sok füzetem volt. Mikor eljöttem, akkor 9 zsák volt ezekkel a dolgokkal megtöltve, mert azt gondolom, hogy persze, amit tavaly írtam egy óravázlatot, azt elő lehet venni, át lehet gondolni, de ma már mások a gyerekek. Én nem is épp ott tartok a tananyagban. Valaki éppen hiányzott, azt nem lehet kezeletlenül hagyni, tehát azzal kell egy kicsit dolgoznom. Lehet, hogy előrébb hozták azt az írényi versenyt, akkor nekem azokkal, akik ott még versenyre mennek, akkor át kellene tekintenem azt az anyagrészt, amit még nem tanítottam. Minden nap egy új kihívás, és egészen biztos, hogy rajtam kívül mindenki úgy érzi, hogy amikor kilép az osztályból, akkor tudja, hogy az az óra mennyit ért. Azt jó csináltam, vagy kvázi letudtam. Nekem is voltak ilyen óráim, meg olyan óráim is. Nem is akarom túl okoskodni a dolgot, de én mindig arra gondoltam, hogy sokkal több legyen az, amit én magam mércéje szerint is jónak és értékesnek tartok.
Évtizedeken keresztül dolgoztál kiváló partnerekkel, mondhatod társakkal, akikkel együttműködtél napról napra, pedagógus kollégákkal, tényleg fantasztikus egyeniségek voltak, és szerencsére vannak is még, közöttünk szerencsére. Viszont egy idő után vezető lettél. Ez hogyan került erre sor? Megkerestek, volt benne egy ambíciót, rábeszéltek a környezeted javaslatára, hiszen, hát én jól emlékszem persze, hiszen akkor is beszélgettünk és ismertük egymást, hogy rendkívül alkalmas voltál arra a feladatkörre is.
Hát én nem tudom, hogy mi volt a kiválasztás alapja. Furcsa helyzet, és ezt sem gondolom, hogy ennyi év után érdemes megkerülni a választ. Mi azért a párommal egy helyen dolgoztunk, és annyi ennek az iskolának egy karizmatikus nagyon-nagyon meghatározó arca volt, és én azt gondolom, hogy ez mindent meg is tett. Aztán változtak az idők, én azt gondolom az apró sziszifuszi, a feleség, az anya, mert a gyerekeink is oda jártak, munkát én ezt elvégeztem, és a társak voltak talán az, akik észrevették, hogy még mindig bent van, még mindig javít, még mindig csinosítgatja az osztályt, még mindig azt mondja, hogy hát ne csak az Zrínyre, hanem a másik versenyre is, de menjünk természettudományra is. És azt gondolom, hogy amikor jöttek az eredmények, akkor a gyerekek is szívesen kapcsolódtak, a szülők meg elismerték ezt a munkát. Hogy ebből a sok kis összetevőből, vagy vektorból mi volt az, ami végül is kiemelt, hát nem tudom megítélni, talán mindbe egy pici rész lehetett.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem mesterné Taskovics Valéria, aki nyugdíjas pedagógus, jó néhány évtizedet eltöltött a katedrán, rengeteg gyereket, generációt, sőt, azok már nagyszülők lehetnek, akiknek a gyerekeit valamikor tanította, nem is akármilyen színvonalon. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most elmenjünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem mesterné Taskovics Valéria, nyugdíjas pedagógus, minden tudat szakmáról. Szerintem, ő szerinte nem, mert ő mindig kritikus volt magával szemben és a környezetével szemben is, amit lehet tudni. Mi volt 40-valahány év után, amikor milyen érzések, gondolatok, szellemiség járt a fejedben, amikor azt mondtad 40-valahány év után, hogy na itt a vége, és nyugdíjas leszek.
Én készültem erre a dologra, nem akartam fájdalmasan, búcsúzkodóan megélni. Hát ez nem mindig sikerült, de készültem rá, voltak terveim. Nagyjából be is jöttek, de a nyugdíjas évek után olyan nagyszerű dolgok találtak meg, amire nem is gondoltam. És ezek engem a nagyon-nagyon motiválnak, és nagyon jó érzéssel töltenek el. Ebben vannak magánéleti dolgok, vannak, amikor egy kicsit a szakmát vissza tudom csábítani, és jó szívvel, szeretettel tudok adni. Az egyik kolléganőm mondata jut mindig eszembe, hogy valamit csináljunk, amivel nem érzem fölöslegesnek magam. Én is így vagyok. Sokszor gondolkodom, vagy mondom azt, hogy az a tudás, vagy tapasztalat, ami összegyűlt, annak az értékét nem tudom megítélni, de azt gondolom bennem van. Attól, hogy nem állok most 30 gyerek előtt, ez nem kopott meg. Időm talán egy kicsit több, a feszültség bennem egy kicsit kevesebb, az elhivatottság meg azt gondolom napról napra talán még nő is. Tehát, hogyha valaki ezeket a dolgokat szeretné magáival tenni, vagy kiaknázni, arra én sok lehetőséget láttam és kaptam is.
Hogy mondjak valami megint szubjektív dolgot. Néhány évvel ezelőtt készíthettem, és ez óriási megtiszteltetés volt a számomra Csordás Tibi bácsival interjút a Halas Rádióban. Beszélgettünk, hiszen tudom, hogy van korkülönbség köztünk, mégis azt gondolom, hogy atyai barátomnak tekinthetem Tibi bácsit, valamennyünk Tibi bácsiát. És akkor azt mondta, hogy ő most már nagyon szeretné átadni valakinek a stafétát, mert úgy érzi, hogy a nyugdíjas pedagógus klubról beszélek, egészen konkrétan a kedves hallgatóknak mondom, mert Vali tudja, hogy miről beszélek. És mondta, hogy hát Pistikém, rád gondoltam, de te még fiatal vagy, úgyhogy tudod, mire gondoltam? A Mester Sanyira vagy a feleségére. És lám-lám bejött ez a dolog. Mesélj egy kicsit erről a klubról, hogyan vállaltál rögtön kvázi vezető szerepet ebben a dologban, szervezni kell, intézni, pátyolgatni, simogatni, mosolyogni, és te ezt nagyon-nagyon boldogan csinált, hiszen találkoztunk ilyen funkciódban is, hiszen amikor a Fazekas iskolába látogattatok, akkor tényleg egy vidám, aranyos, nagyon-nagyon szerethető csapattal érkeztél.
Igen, Tibor keresett meg engem ebben a témában. Arra nem gondoltam, hogy ennek a klubnak leszek én a tagja, amikor a menekülő útjaimat terveztem, de érdekelt. Érdekelt, mert pedagógusok alkotják ezt, és én tudtam, hogy közöttük sok olyan emberrel találkozhatom, akire föl lehet nézni, akitől még sok mindent lehet tanulni, és sok minden közös gondolatunk lehet, tehát jókat is lehet beszélgetni. Tiborék 15 évig vezették ezt a klubot. Én azt gondolom, hogy óriási munkát kimeríthetetlen szeretettel, amivel ők dolgoztak, az a nyugdíjas évek után egy példamutató. 15 év maga az életútban sem kevés, de a nyugdíj után még ezt bevállalni és csinálni, az nagyon-nagyon-nagyon. Mesélt arról, hogy azért a világjárvány nagyon megtépázta a soraikat, az ő értékeik is úgy megremegtek, és tényleg szeretnék továbbadni. Na most erre került sor 23 őszén. És akkor egy évet már, és sose vezetőként, hanem akkor én abba egyeztem meg velük, hogy tessék nekem itt előttem söprögetni az utat, és mutatni azt, hogy a ti tapasztalatotok mit mutat, merre menjünk, és ezt az egy évet mi közösen végeztük, közösen csináltuk, és Tiborék voltak olyan kedvesek, hogy akkor azokat a dolgokat, amit én szeretnék kipróbálni, mi lenne, ha ezt még beletennénk ebbe a programba? Akkor azt mondta, hogy na, gyerünk, csináljuk. És akkor lett ez a vendégségve, programsorozat, aminek alapvetően az a célja, hogy a volt meg a jelenlegi pedagógusok találjanak ismét egymásra, ismerjék meg egymást az utcán, köszöntsék egymást, ne adj Isten, beszélgessenek. Aztán, amikor én elmondtam a Tiboréknak, hogy ez azért nem nagyon egyszerű, hiszen ma már ahány iskola annyi fönntartó, és ezeknek a városi közös fórumokból a pedagógusnak maradt meg egyedül, tehát más különösebb lehetőség nincs, hát akkor menjünk mi az iskolákhoz. És így kerültünk el például a Fazekas iskolába és a másik intézménybe is, ahol azt gondolom az intézmény vezetés is rácsodálkozott, hogy hú, hát ők még kíváncsiak ránk, de jó, és nem csak óraadó kell, hanem egy olyan szellemi tőke is lehet az intézmény, mert az oktatás mögött, amivel lehet egy iskolának sáfárkodni, mi meg nagy-nagy örömmel láttunk újra izgulós kisgyerekeket, szépen versenyre fölöltözött, kicsinosított hajók és balerinácskákat, és újra eltelt bennünk az az érzés, hogy Istenem, de jó szakmát választottunk.
Ide nagyszerű élmény volt a számunkra is, nekem nagyon-nagyon megható volt, és egy nagyon örömteli, azóta is emlegetem, bennem van az az érzés, amikor ott voltatok és ültetek a Fazekas iskola tornacsarnokába, hiszen ott volt a bemutató, és ezeket a vidám arcokat láttam, az a mosolygós, derűs arcokat, ami sugározta veletek, és hogyha el is csorbolt egy kicsit az a hegedű húr, vagy a vonó, akkor is tudtátok, pedagógusok vagytok, hogy belefér ez simán. Nekem is föltöltő jellegű volt az egész dolog, és a kedves hallgatóknak szeretném mondani, hogy ugyanez pedagógus kör, tehát Halasi Pedagógusok Klub tulajdonképpen, de nem zárt klub. És nagyon-nagyon tartalmas programok vannak, hiszen ott láttam nem pedagógusokat is, úgyhogy hívjuk, bárjuk, és Magyar Övali mond több minden dolgot, és ami nekem nagyon tetszik, hogy nem egyszerű együttlétek vannak, hiszen ez egy nagyszerű dolog, ha beszélgetek egymással. Tematikus programok vannak, építő jellegű programok, előadások, beszélgetések, tehát ez egy nagyon jó kis klub.
Azt nem tudom, hogy jó kis klub, én magam jól érzem magam, de a többiekről meg csak feltételezem. Igen, egy éves tematikai rendszerrel dolgozunk. Ebben mindig megkérdezzük, hogy mi az, amit szeretnének csinálni, és van egy javaslat, amiből aztán a konkrétumok lesznek. Valóban vannak előadások, ez egészségneveléssel kapcsolatos. Bonyolítottunk már két témában is. Igazán nagyon népszerű, és én azt mondom, a város legkiválóbb olvosai adtak nekünk a mozgásszervi betegségekkel kapcsolatban tanácsokat, ismereteket. Most pedig a látással kapcsolatban fogunk majd ősszel egyet hallgatni. Aztán nagy reményeink vannak, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a vendégségben, egy-egy intézményben, életébe való bekukkantást, amit szeretnének elmondani, és mi meg amit szeretnénk meglátni. Aztán szeretnénk tovább folytatni a színházlátogatást, ez is egy nagy vágy ennek értelmiségi csoport a döntően, de hát nem csak pedagógusok, hanem városban, aki szeretne csatlakozni, az igen. Az idén indítottunk egy mozi látogatást, amikor egy választott filmet, egy kis tematikus beszélgetéssel toldottunk meg, de szeretnek például tavaly kézműveskedni. Egy kézműves foglalkozást terveztünk, és ott egy kis tányérokat készített mindenki. Az idén a Csetényi Parkba fogunk majd az év halával megismerkedni. Szóval megyünk egyik helyről a másikra, egyik témáról a másikra, és aki szeretne csatlakozni Facebook oldalunkon, a fülbegyónásos módszerrel is lehet rólunk tudni.
Fantasztikus voltál. Mit mondhatnék így a beszélgetés vége felé? Nem fogok epilógust mondani, de azt látom rajtad, hogy kiegyensúlyozott vagy, örömteli, mosolygós, mondhatom azt, hogy kisimult a szószoros és átvitt értelmében is. Nekem úgy tűnik, Vali, hogy teljesen rendben vagy.
Köszönöm szépen, én is úgy érzem, hogy jó egészségben vagyok még. Vannak gondolataim, terveim, család rendben. Én azt gondolom, hogy így jó nyugdíjasnak lenni, és így jó halasi klub, nyugdíjas pedagógus klubot is vezetni.
Vali, köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon-nagyon élveztem.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.